az előző buzdításuk során eszembe jutott egy történet. Talán itt a sorok között ülnek olyanok, akik saját bőrükön tapasztalták az 50-es éveknek erőteljes kommunista szellemiségének súlyát. És ez a történet is erről szól, egy kis falucskában történt az 50-es években, amikor a központi bizottság úgy döntött, hogy hát húsvét napja alkalmából összehívják a nép apraja nagyját, és Budapestről egy fiatal értelmiségi, egy tanult kommunista jön el, és próbálja meggyőzni a falu lakosságát arról, hogy Jézus nem támad fel. Össze is gyűlt a nép a helyi kultúrházban, ott volt mindenki, aki élt és mozgott, és mondhatni ez egy inkább egy vitaest volt. Az egyik oldalon ott volt ez a fiatal kommunista értelmiségi, a másik oldalon pedig a tisztességben megőszült falu lelkésze ülhetett. Fel is állt ez a fiatal kommunista, és a tudomány összes érvelését előhozva az ő tarsójából, felsorakoztatva, elkezdte mondani az ő érveit, hogy miért nem támadhatott fel Krisztus. És miután befejezte az ő mondókáját, gúnyosan oda nézett a lelkészre, és megjegyezte, na, ha ezek után be tudja bizonyítani, hogy Jézus feltámadt, akkor na tessék, itt a lehetőség. Az idős lelkész felállt, és a gyülekezetüknek, egyházuknak liturgiája szerint azt mondta, Krisztus feltámadott. És a gyülekezet hangosan, na mit mondott?
Valóban
feltámadott. És a vita le volt zárva. Valóban le volt zárva. Hát ez a reménységet, ezt a hitbeli reménységet kívánom itt a gyülekezetnek. Vagy amikor arra, az előbb az énekben arra buzdítottuk, nem csak magunkat, hanem a környezetünket, hogy na gyere, gyertek, áldjuk együtt azt, ki a sírból felkelt, a szent megváltónkat, királyunkat. Ezt csak úgy tudjuk elmondani, hogyha magunk is bizonyosak vagyunk benne. Miután befejeztem az iskoláimat, próbáltak rávenni, hogy hát ilyen ügynök legyek. Azt mondták, hogy jó a beszélőkém, és nekem biztos menni fog ez a fajta munka, eladni értékpapírokat, vagy biztosításokat, próbáljam ki. Abban az időszakban a lelki életem azért nagyon mély vonalon volt, de elkezdtem ezeket a munkákat, és azt éreztem, hogy ez nekem nem megy. Mert nem bízok bennük. Nem tudom más meggyőzni erről, miközben én is kételkedek abban a dologban, amit másoknak el akarok adni. És ugyanez van a hívő életben, a ti életetekben, meg az én életemben, hogyha nem vagyunk teljesen meggyőződve arról, hogy Krisztus feltámadt, akkor nem tudunk erről hitelesen bizonyságot tenni. Meggyőzően bizonyságot tenni, és némart maradunk. Az a kívánságom erre a mai délőtti alkalomra, hogy ebben megerősödjünk. Megerősödjünk abban, hogy valóban feltámadott. És ne csak azért mondjuk, mert ez a liturgiánknak már része, tudjuk ezt, hogy erre a megszólalásra ez a válasz, hanem a szívünk mélyéből tudjuk, hogy valóban feltámadt. Igazából, meghamisíthatatlanul feltámadt. Kedves testvérek, így keressük ki Isten szent igéjéből, a Márk evangéliumából, a feltámadás történetét, Márk evangéliumának a 16. fejezetének az első 13 versét szeretném felolvasni. Márk evangélium a 16. fejezet első versétől. Megkérem a kedves gyülekezetet fennállva, hallgassa meg Istenünk szent igéjét és éltető igéjét. Így szól. A szombat elmúltával a magdalai Mária, Jakab anyja és Salomé drága keneteket vásárolt, hogy elmenjen és megkenje őt már, mint Jézust. A hét első napján kora reggel napfeltekor a sírhoz mentek, és azt kérdezték egymástól, ki hengeríti el nekünk a követ a sírbolt szájából. oda tekintve látták, hogy a kő már el van hengerítve, pedig roppant nagy volt. Ahogy bementek a sírboltba, egy fehér ruhába öltözött ifjút láttak ülni jobb felől, és megrémültek. Az pedig így szólt hozzájuk. Ne féljetek! A názáreti Jézust keresitek, akit megfeszítettek? Feltámadt, nincs itt. Íme a hely, ahova őt helyezték. De menjetek el, mondjátok meg a tanítványainak, és Péternek, hogy előttetek megy Galileába. Ott majd meglátjátok, ahogy megmondta nektek. Ekkor kijöttek és elfutottak a sírból, mert rettegés és rémület fogta el őket, és senkinek sem mondtak semmit, mert féltek. Miután a hét első napján reggelin feltámadt, először a Magdalénai Máriának jelent meg, akiből hét ördögöt űzött ki. Ő pedig megvitte a hírt azoknak, akik vele tartottak, és most gyászoltak és sírtak. De azok, amikor meghallották, hogy Jézus él, és ő látta, nem hitték el. Azután pedig közülük kettőnek jelent meg más alakban útközben, amikor a mezőre mentek. Ezek is elmentek, és hírül vitték a többieknek, de nekik sem hittek. Eddig az ige, imádkozzunk. Drága Urunk, köszönjük a Te örömhíredet, köszönjük, hogy ma is tudtunk rá akarod adni, hogy nem vagy ott a sírban, téged nem tarthatod fogva a halál, téged nem tarthatod fogva egy óriási kő, Te élsz, Te győztél a halál fölött. Uram, nem tudom, hogy ki milyen lelkülettel érkezett ma délelőtt. Lehet, hogy vannak olyanok, Uram, akik most se hisznek, most se tudnak teljesen ebben hinni, de Uram, az a vágyam, hogy a Te lelked legyen az, aki itt munkálkodik ma délelőtt köztünk. A Te lelked legyen az, aki megjelenik a mi szívünkben, és megszólít, és munkálja a hitet, és munkálja az életváltozást. Kérlek, Uram, áld meg így a Te igédet. Legyen élő és ható. Amen.
Amen.
Foglaljon helyet a kedves gyülekezet. Amit már az előbb is említettem, ebben a történetben, az 50-es években is már nagyon erőteljes volt, az, amivel talán most is találkozunk a mai szekularizált világban, hogy mai világ is próbálja önmagát felmenteni igazából, a saját lelkiismeretét meggyőzni arról, hogy hát ez a Jézus csak egy ember volt. Jó ember volt, jókat mondott, segített, empatikus volt, nagyon emberséges volt, de ne legyen az Isten fia. Ne legyen egy istenség, mert akkor baj van, mert akkor, ahogy az előbb is fel volt olvasva az ige, az apostolok cselekedetéből, akkor nekünk szegeződik az a mondat, hogy a ti kezetek által ment a halálba. Ti adtátok a halálba. És tudjátok, ha magunkra nézve is ezt magunknak szögezzük, ez fáj. Az ember szívének ez fáj. Hogy én megöltem egy ártatlant. Az embernek rosszul esik. Állítólag ebben nincs tapasztalatom. Amikor a második világháború után a frontról hazaérkező katonák, amerikai katonák olyan sokban jöttek haza, hogy ember életeket oltottak ki, hogy az otthoni amerikai pszichológusok azon gondolkoztak, hogy ezt a keserűséget, ezt, hogy egy másik embernek az életét oltották ki, hogyan tudnák felszabadítani. És olyan videókat kezdtek el, filmeket vedíteni ezeknek a katonáknak, amivel könnyebbítik, hogy a gonoszok azok a katonák, akiket megölsz. Majdnem a gonoszsággal, az ördöggel azonosították azokat, holott pedig ők is ugyanolyan katonák voltak, mint ők. Mert az ember számára egy másik ember életét kiontani, az borzalom. Hát még hogyha az ártatlan. És az ember ettől akar kihátrálni. És erre próbál megoldást találni, köztük azt, hogy bebizonyítsa, hogy Jézus nem támad fel. És tudjátok, ez már ott a feltámadás ünnepén, ott húsvétkor elindult. Azóta sok mindent találtak ide az első, ott a katonák, amikor ők látták a saját szemükkel, és megrémültek, és mennek a papokhoz. Ki máshoz mennének? A pogány katonák ki máshoz mennének, mint azokhoz, akik amúgy az Istent ismerik, és az Isten igéjét ismerik. És milyen választ kapnak, milyen tanácsot kapnak? Ó, rosszul láttátok, srácok. Ti nem láttátok az Isten munkáját. Ellopták. És ezek a papok hazugságra vették rá, még pénzt is kaptak érte ezek a katonák. Hazudjátok azt, hogy ellopták a tanítványok. Hazudjátok azt, hogy ti, akik képzett zsoldos katonák vagytok, ti, akik a kor legképzettebb harcosai vagytok, titeket pár halász leterített. Mondjátok el, legyetek erre büszkék. Már érezzük ebben is, hogy ez is nevetséges. És majd, hogyha találkozunk ilyen feltárásokkal, hogy Jézus miért nem támad fel, azokban is, hogyha végig gondoljuk, rájövünk, hogy milyen nevetséges kifogás. És gondoljuk végig, miért nem. És tényleg nagyon örültem a felolvasásnak, hogy nézzük meg a tanítványokat. A tanítványok is nagyon realisták voltak. Köztük Tamás, köztük Péter, mert egyik se hitt, azt olvassuk. Nem hittek az asszonyoknak, senkinek nem hittek. Realista emberek voltak. Ők látták, hogy meghalt, szemük láttára lett eltemetve, egyértelmű. Mégis egy kicsit gondolkozzunk el, szeretném, hogy egy kicsit eljátszanánk ezzel a gondolattal. Mi van, hogyha tegyük fel, elrabolták Jézus testét. Tegyük fel, olyan bátrak lettek azok a tanítványok, akik a Gecsemáni kertből lihegve menekültek el, hogy elrabolják Jézus Krisztus testét. És eltelik egy bizonyos idő, eltelik 40 nap, és kiállnak a nagy prémium elé, és azt mondják, hogy feltámadta Krisztus, akit ti megöltetek. És elkezdik hirdetni. És nem csak, hogy ekkor hirdetik, hanem akkor is hirdetik, amikor már az életüket kockáztatják. És tudjátok, kedves testvérek, kedves barátaim, tudjátok meg, hogy az ember el tud menni a hazugságokkal egy bizonyos fokig, de amikor a saját élete múlik egy hazugságért, akkor feladja. Az ember a saját életét egy hazugságért nem kockáztatja. De azt látjuk a tanítványok életében, hogy ott volt valami változás, és most már nem félnek a haláltól. Előtte féltek, most már nem félnek a haláltól. És látjuk az a tanítványok életében, hogy valóban szembe kellett nézniük a halállal, és valóban úgy kellett meghalniuk, hogy előtte még azt hirdették, hogy mi találkoztunk. A mi szemeinkkel láttuk a feltámadott Krisztust. És az a Péter, akinek itt üzent is Krisztus Márián keresztül, ugye a tanítványok és Péternek, az a Péter, aki fogadkozott és majd gyáván elmenekült, aki háromszor tagadta meg, tudjuk az egyházi hagyomány szerint, hogy ő volt az, akit Rómában elfogtak és keresztre feszítettek, de hogy? Fejjel lefelé. És azért, mert azt mondta, ő kért ezt. Ha már keresztre feszítenek, akkor ne úgy, mint az én megváltomat, mert én nem vagyok méltó arra. Nem vagyok méltó arra, de vállalom a keresztet, mert én találkoztam az élő Istennel, és számomra halál nem létezik. A halál egy átmenet, és én találkozok az én megváltómmal. És Pál is erről beszél, hogy nekem a meghalás nyereség. Az élet Krisztus, meghalás nyereség. Megyek az Úrhoz. Ha halnom kell, ott vagyok az Úrnál. Hazamentem. És ez nem mehet máshogy, csak azzal a személyes, meggyőző találkozással, amiben részük volt később a tanítványoknak, amikor szemtől szembe látják Jézust. Szemtől szembe látják Jézust. Kívánom, hogy ezen a délelőtt találkozzanak a testvérek Jézus, és erősödjünk meg így. Azt olvassuk a ige szakasz elején, hogy itt vannak az asszonyok, és nagyon korán kelnek. Ugye a szombati nap, tudjuk azt, hogy a zsidó hagyomány szerint az a sábbát, nem lehet semmit csinálni. Pluszban ez volt a páska ünnepe, amikor végképp nem szabadott csinálni, tényleg a Szentírás is nagyon csöndben van erről a napról. De itt vannak ezek az asszonyok, akik nagyon-nagyon szerették Jézust. Olyan asszonyok, akik vagy özvegyek, vagy a társadalom kivetette őket, és volt egyetlen egy személy, aki dacolt minden emberi gondolkozással, minden társadalmi megítéléssel, és a szeretetét közvetítette, az Isten szeretetét, megbocsátását és kegyelmét közvetítette, ez Jézus volt. És annyira szerették, hogy ők, akik amúgy is abban az időszakban, abban a társadalmi helyzetben kiszolgáltatottak voltak, mert nem volt a nőknek semmi joguk, hát ha még valami bűnös életük volt, akkor végképp semmi joguk nem volt. Azt mondják, hogy minket nem érdekel, mi megyünk Jézushoz. És azt olvassuk, hogy nagyon-nagyon kora reggel elmennek is, talán az ő megtakarított kevés pénzüket arra költik, hogy drága keneteket vásároljanak, hogy méltóképpen, méltó módon búcsúzzanak el attól a mestertől, akit nagyon szerettek. És aki őt nagyon szeret, őket nagyon szerette. Drága keneteket, és megtervezték nagyon jól, meg volt tervezve, mikor, hogy indulunk, hol találkozunk, honnan vesszük a drága illatokat, be is vásároltak, és miközben mentek a sír felé, mégis ott forgott a gondolataikban egy újra és újra egy gondolat, egy teher, és ez a teher nem más volt ez a kérdés, hogy ki hengeríti el a követ. Mi lesz azzal a nagy kővel, ami elválaszt engemet a szeretett Krisztusomtól? Mi lesz azzal a nagy kővel? És tudjátok, testvérek, elgondolkoztam ezen, hogy ez az emberiség is a mi életünknek a teljes vázlata. Mert nekünk is vannak terveink, mi is jól meg tudjuk tervezni azért az életünket. Szép terveink vannak, olyan éljük, hogyan nősüljünk meg, házasodjunk meg, hogyan építsük fel a saját egzisztenciánkat. Mégis az ember nem tud úgy leélni egy életet, hogy ne találkozna kövekkel az életében. Nincs olyan ember, akinek az életében ne jelenne meg egy óriási kő, ami minden erejét meghaladja. Ami túltenne az erőnkön. Nincs olyan emberi élet, ami ne találkozna egy erőt, emberi erőt, a saját képességünket meghaladó helyzet. Nincs olyan. Vagy egy betegség, vagy a gyász, vagy egy családi probléma. És amikor ezzel szembesülünk, akkor bennünk is az van, hogy mit csináljuk ezzel. És egy nagyon fontos kérdés, hogy vajon, amikor találkozunk ezzel a kővel, hova megyünk? Mit kezdünk ezzel a kővel? Ki hengeríti el a követ? Tudjátok, azt látom a mai világban, környezetemben, hogy sokan próbálkoznak elmozdítani saját erejükből ezeket a köveket, és azt látom, hogy ez a kő agyonnyomja őket. És összeroppannak. Összeroppannak. Hova megyünk a köveinkkel? Hova megyünk? Olyan csodálatos az, azt látni, hogy amikor érkeznek az asszonyok, és megérkeznek, akkor már nincs ott a kő. Jönni akarnak Krisztushoz, Krisztus az ő céljuk, persze nem olyan értelemben, mint ahogy ők gondolták, de érkeznek, és Isten kegyelme az, hogy már nincs ott. Nincs ott a kő. Elmozdult a kő. És tudjátok, ilyenkor látszik meg az, hogy az ember mennyire szűken látja az ő életét. Az asszonyok, ahogy mondtam az előbb, talán az összes kis megtakarított, apró pénzüket arra költötték, hogy a halotti balzsamokat, illatszereket megvegyék, azért bekenjék megváltójuk testét. Mindent megtettek, mindent megmozgattak ezért. És azt látjuk, hogy kiderül itt, amikor megérkeznek a sírhoz, hogy ez mind felesleges volt. Minden felesleges volt. Említettem azt nagy pénteken, hogy ott Pilátus is próbálkozott emberi okoskodásokkal. Megostorozom Jézust, sátha mindenki lenyugszik. Lenyugodnak a kedélyek. Lenyugodnak a kedélyek. És itt vannak az asszonyok, megvették ezeket a illatszereket, és kiderül, hogy ott van egy angyal, Isten küldi az ő követét, és azt mondja, hogy ti kit kerestek itt? Ti megfeszítettet kerestek, ti egy halottat kerestek, pedig ő feltámadt, és nincs itt. Kedves testvérek, hogyan jövünk Krisztushoz? Hogyan hozzuk a mi terheinket, hogyan hozzunk a mi köveinket Krisztus elé? Hogyan hozzuk? Hisszük, hogy egy győztes Úrhoz jövünk. Hisszük azt, hogy amikor letesszük a mi problémáinkat, akkor ő győz azon a problémán. Hogy a mi életünkben ő győzött. Hisszük ezt? Vagy elkezdünk, bocsánat, felesleges köröket tenni. Elkezdünk erőlködni. Elkezdünk emberi okoskodásokat, emberi bölcsességekben bízni, és egy halottat keresünk. Olyan csodálatos az, hogy olyan szeretettel szólít meg itt az angyalon keresztül az Isten, és próbálja ott az asszonyok szemét és gondolatait fókuszálni arra, hogy Jézus mit mondott. Azt olvashatjuk nagyon hangsúlyosan a 7. versben, nagyon hangsúlyosan, hogy ahogy megmondta nektek. Kedves testvérek, az élő Isten előre tájékoztatta az ő gyermekeit. Az élő Isten előre figyelmeztette az őveit. Mégis mi történt? Hagy olvassam fel, egy kicsit előrébb lapozva, a Már 14. részének a 26. versétől. Ez a Getsemáné kertben történik. Dicséretet énekeltek, majd kimentek az olajfák hegyére, azt mondta nekik Jézus. Ezen az éjszakán mindnyájan megbotránkoztok bennem, mert meg van írva, megverem a pásztort, és elszélednek a juhok. De feltámadásom után előttetek megyek majd Galileába. Péter pedig azt mondta neki, ha mindnyájan megbotránkoznak is, én nem. Jézus erre így felelt, bizony mondom neked, hogy még ma, ezen az éjszakán, mielőtt a kakas kétszer szólna, háromszor tagadsz meg engem. Ő azonban annál inkább erősködött. Ha veled együtt meg kellene halnom is, akkor sem tagadlak meg. És ugyanígy beszéltek a többiek is. Jézus Krisztus már oly sokkal gyára beszél arról, hogy neki meg kell halnia. De beszél arról, hogy ő egyedül marad. Mindenki elmegy. És nézzük meg a tanítványok reakcióját, hogy miközben Jézus arról beszél, hogy ti is elmentek. Hogy ti is magamra hagytok engemet, ti a legbuzgóbbak, ti akik az utolsó percig velem vagytok, ti akik a tanítványi körömnek a legbelső magja vagytok, ti akik mindent meghallottatok, mindent láttatok az én életemből, ti is elhagytok engem. De folytatja, hogy semmi baj nem lesz, mert én feltámadok. Nincs semmi baj, mert nekem van hatalmam visszavenni az életet. Mert én magam adom az életemet azért, hogy nektek legyen élet. Nincs semmi baj, mert én feltámadok. Nézzétek meg, kedves testvérek, mi történik mégis a tanítványokkal. A tanítványok megrekednek ott, hogy mit mond Jézus, hogy elhagyják őt. A tanítványok figyelme ott ragad meg, hogy hát, mi elhagyjuk Jézust. Megakad az énem, az önmagukon, az, hogy ők árulók lesznek. És kedves testvérek, itt szoktunk mi is elakadni, hogy az Istennek előre van mondani valója, mégis a büszkeségünk, mégis az önelégültségünk süketté tesz minket. És már nem halljuk meg, hogy Jézusnak mi a válasza. Mert megakadunk az énünkbe, és azt mondjuk, hogy nem. Elkezdünk fogadkozni. És van ez így, amikor megállunk az Isten igéje előtt. Van ez így, amikor végig hallgatunk egy Isten tiszteletet, ott vagyunk az Isten jelenlétében, és vége van az Isten tiszteletnek, kilépünk az ajtón, beülünk az autóba, vagy felülünk a buszra, és eltűnik, mert a mi önelégültségünk, a mi önmagunk körül való forgás süketté tesz minket. Süketté. És csodálkozunk azon, kedves testvérek, hogy a terveink, az életünk kicsúsznak a lábaink alól, a terveink gellert kapnak, a terveink nem valósulnak meg, eltervezünk valami jót, és nem működik az életünkben. Mert mi akarjuk megvalósítani. Közben pedig az Istennek ott van a szava. És ő beszél arról, hogy lesznek nehézségek, lesz olyan pont, amikor összeroppan az életetek, amikor visszavonulót fújtok, amikor azt mondjátok, hogy nem bírom tovább, de ne féljetek. Nincs semmi gond, mert én feltámadok. Nincs semmi gond, mert én feltámadok. És milyen csodálatos az, hogy amit itt mond Jézus személyesen, és amire majd később emlékezteti az angyal Máriát, és Márián keresztül a tanítványokat, mit mond? Amint, ahogy mondtam nektek, előttetek megyek Galileába. Közel-keleti pásztorok miről nevezetesek? Hol járnak? A nyájnál. Nyáj előtt. És bátran mennek a bárányok a pásztor után. Bátran. Azt mondja itt a Jézus, hogy megverik a pásztort, és elszíled a nyáj. De a pásztor erőt nyer, és elől megy, újra élre áll. Újra az ő népe élére áll, és akarja itt a tanítványok lelkét rehabilitálni, akarja az ő életüket és hitüket helyreállítani, és akarja mi életünket is ma megerősíteni, helyreállítani, megjobbítani, csak egy valamit kér, menjünk utána. Ő előttünk megy, és mi menjünk utána. Tegyük le az életünket. Engedjük át az életünk vezetését. Engedjük ki a kezünkből a számítást, az emberi okoskodást, az emberi tényezőket, és hagyatkozzunk a feltámadott Úrra. Higgyünk neki, hittel oda tenni az életünket, és menni utána. Ez a tanítványok előtt volt. Tanítványok, és ma előttünk is van. Ma előttünk is van. Tudjátok, tegnapi nap volt lehetőségünk itt a városban egy kicsit kirándulni a feleségemmel. Nem tudom, felfigyeltétek-e, lehet, hogy jobban. Nekem, aki ritkán járok Egerbe, nekem nagyon feltűnő volt, amikor megérkeztem a Dobó tér, és szembeálltam a várral, valami feltűnt, valami másabb volt. Tudtam, hogy felújítások voltak a váron, de nem tudtam, hogy ilyen szép felújítás. Mert amikor lefotóztam, azt láttam, hogy a várnak egy magas szegletén három kereszt áll, és középen az én megváltom keresztje. Észrevettétek, testvérek? Szoktatok arra nézni? És emlékeztet titeket arra a váltságra? Fel is mentünk, nagyon csodálatos volt, és olyan jó volt azt tapasztalni, hogy amikor fent voltam, akkor minden olyan aprónak tűnt. Krisztus keresztjénél, ott a hegyen, a drága keresztnél, onnan fentről minden más apróságnak tűnt. Minden eltörpült. Onnan nem pár lépésre volt, hogy van Gárdonyi Géza sírja, és pont beszélgettük Laci bácsival, és meg is néztem azt a feliratot, és nagyon tetszett, hogy csak a teste. Nagyon szép emlék, és szépen emlékeztet minket is. Ez csak test, amit itt hagyunk. Nem tudom, hogy tudják-e a kedves testvérek, biztos, hogy tudják ez, hogy talán a legszebb ilyen síremlék, legszebb síremléket nem máshol találhatjuk, mint Indiában, ez a Taj Mahal, egy nagy, egy nagy úr emeltette az ő feleségének az emlékére. Nem tudom, azt tudják a testvérek, hogy csak kívülről lehet fotózni, bent nem lehet, ugye, a elhunyt emléke miatt sem. Ez a legcsodálatosabb, azt mondják. Én még nem volt lehetőségem elmenni oda. De az jutott eszembe, ezen elmélkedve, hogy van egy sokkal egyszerűbb sír, sokkal egyszerűbb, talán nem olyan pompázatos a kertje, nincsenek akkora falai, nincs olyan szép díszes bejárata. De ott ma a kereszténység, és Isten is mondja, hogy gyere be és fotózd le, hogy mit látsz bent. Az üres. És mi Gárdonyi Gézának az van a sírjára felírva, hogy csak a teste, ott meg az van, hogy nincs itt semmi. A sír üres, mert feltámadt. És ez a legcsodálatosabb sír az egész világon. Lehet, hogy egy egyszerű sziklába vájt, de üres. Épp ezért csodálatos, mert azt jelenti, hogy az élő Isten él, Krisztus él, és előttünk megy, és nekünk semmi más feladatunk nincs, csak követni őt. Csak követni őt. Kedves testvérek, erről szól a húsvét. Az élő Krisztus után menni. Követni őt. Letenni az életünket. Letenni a családunkat. Letenni a gyülekezetünket az ő kezébe. Hittel, hogy ő az, aki előre ment. Ő az, aki elől van. És nekem csak bele kell engednem magamat, az életemet az ő tenyerébe, az ő kezébe. Azt mondja a próféta által Istenünk, hogy tenyerembe metszettelek. Falaid szüntelenül előttem van, ezt mondja az Isten. Belevéstelek a tenyerembe. Nem csak beletettelek, bele van vésve. És tudjuk azt, hogy mivel lett belevésve a nevünk. Azzal a szeggel, amivel átszegeztük. Azzal van belevésve. És mindig megemlékezik. És ő közben jár előttünk. Közben jár életünk. Nincs más dolog, mint testvérek ma. Oda tenni ismét az életünket. És azt mondjuk, vedd Uram, akarunk veled menni. Akarunk, hogy te menjél előttünk. Legyen ez így, testvérek. Legyen ez így ma, húsvétkor. Amen.